Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Megint hallgatói kérdésekkel fogunk ma foglalkozni, a szerkesztő Sugár Ági, a felvételt Kemény Dániel készíti. És akkor rá is térünk rögtön a hallgatói kérdésekre. Van itt egy kérdés, amit nem fog felolvasni. Köszönjük Tóthné Szalontai Annának azt a szövegmintát, amit elküldött. Nem is nagyon van benne kérdés igazából. Elküldött egy banki értesítést, egy bank küldte neki, vagy valakinek levélben, és valóban rettentő nehezen lehet érteni, de ezzel mi nem nagyon tudunk mit kezdeni. Nem tesz föl konkrét kérdést, és hát nem is lehet nagyon mit mondani erre.
Elrettentő példaként.
Elrettentő példaként jó, és valóban én is azt támogatnám, hogy a jogászok is, a hivatalok is, a bankok és mindenki próbáljon meg közérthetően beszélni. Őket sajnos köti az, hogy szakszerűen kell fogalmazniuk, mert felelősségre vonhatók, ha nem pontosan fogalmaznak. De erre vannak nemzetközi példák, hogy lehet ezt megoldani. Például Franciaországban ma már minden bírósági ítélethez kötelező hozzáfűzni a végére egy bekezdést, amiből közérthetően elmondják, hogy miről is szól az egész ítélethez indokolás.
Hogy akkor most börtönbe kell menni, vagy nem kedvesen?
És ahol nem köti őket az a szabály, hogy nagyon precíznek kell lenni, viszont az a szabály köti őket, hogy nagyon közérthetőnek kell lenni. Ez Magyarországon nem lehet, azt hiszem tilos is, nem csak, hogy nem szokás, de én szeretném, igazán nagyon jó lenne, ha elmozdulnának abba az irányba, hogy akár írják le két verzióban.
Igen, igen.
Tehát egy banki levelet is lehetne. Igen, leírják igen. Először jogilag teljesen kifogástalan precizitással, és utána valami elválasztójel után leírják két keresetlen hétköznapi mondatban, hogy most van-e teendője az embernek, vagy mi lesz most, nem? Meg lehetne ezt próbálni.
Igen, vagy akár azt is odaírni, hogy az alábbi szövegnek nincs jogi érvényessége, azt nem tudom, hogy peres eljárásban felhasználni nem szabad.
Tájékoztatás.
Igen, úgy, igen, csak tehát, oda, igen. Igen, valóban, valóban. Igen.
Jó.
Kérlek szépen, Ádám nevű hallgatónk.
Hát ez nagyon érdekes.
Azt írja.
Ez nagyon érdekes. Én is nem is tudom, hogy mit válaszoljunk erre.
De így van.
A jelenség teljesen így van, de nem nagyon értem, hogy...
Megfigyeltem egy érdekes jelenséget, mondja. Bizonyos kifejezéseket megszólításként nem használhatunk, csak leírásként, és ez gyakran komikum forrása lehet. Például egy templomi szent énekben ez egy sor így hangzik el: egyszerű pásztor, jöjj közelebb. És hát valahogy ez a komikum határát súrolja.
Mert mondhatjuk valakire, hogy egyszerű pásztor, de neki.
Igen, ugye? Igen,
hát pontosan. Oda menni hozzá, hogy szia, egyszerű pásztor. Hát ez ilyet nem lehet mondani.
Így van, így van. Ez egyébként Gárdonyi Géza egy verséből, egy karácsonyi dal, fel nagy örömre.
Igen, igen, ismerem.
És az egyik sor úgy hangzik, hogy egyszerű pásztor, jöjj közelebb. Na most... Ilyet is hallottam, hogy, vagy ezt te mondtad, Laci, hogy valakinek azt mondták, hogy te nagyon hülye, figyelj már.
Jaj, ez nagyon divatban volt egy időben, és könnyen lehet, hogy ez a Macskafogó című nagy sikerű rajzfilmből terjedt el. Szerintem én abban hallottam talán először. De lehet, hogy már ők is azért használták, mert már a pesti szlengben meg volt.
De ez is ide tartozik, ide mert tartozik, azt lehet mert... valakire mondani, hogy ő nagyon hülye, de igen. Szemtől szembe ez nem egy megszólítás.
Vagyis most már igen, de már ugye viccnek indult. Hát amikor először mondta valaki, hogy ide figyelj, te nagyon hülye, akkor az valami rettenetesen furcsán hangozhatott.
Igen, igen, igen.
Annyira, hogy az emberek rá is jöttek, hogy ez annyira vicces, hogy ez elterjedt.
Igen. Vagyis ismételjük meg, mi eddigi példáink, mind a kettő olyan volt, ami leíró jellegű, tehát valaki egyszerű pásztor, valaki nagyon hülye, ez rendben van, de valakinek azt mondani, mint megszólítás, ez nagyon furcsa.
Várjál, hadd olvassam még fel itt az Ádám utolsó példáját, mert ez nagyon szép. Kezeiket csókolom, Balajti Dénes, fiatal tévérendező vagyok.
Igen.
Ugye ismerjük ezt a szöveget, ez a Parti Nagynak a testangyala című
regényében. De mi baj van ezzel, hiszen igazat beszél. Ő valóban Balajti Dénes, ő valóban fiatal, és ő valóban tévérendező. Ugye? Mitől olyan faramúci ez a mondat, hogy kezikert csókolom, Balajti Dénes, fiatal tévérendező vagyok? Mikor ez igaz? Nagyon nehéz.
Várjál, és ez egy kicsit más eset is, mint az előző példák, mert ez nem is megszólítás, ugye? Mert az előbb azt mondtuk, hogy leírásként működik, de megszólításként nem. Ugye egyszerű pásztort mondhatjuk valakire, igen, de nem szólíthatjuk így az illetőt. Itt viszont ő bemutatkozásnak használja, igen, és nem megszólításnak, és igen, mégse stimmel.
Igen.
Nem működik.
Igen.
Kérdezzük meg a hallgatóinkat. Hát én nem tudom. Tehát, hogy bizonyos kifejezéseket csak harmadik szemében, ugye itt ez igazából személyekben lehetne megfogalmazni, tehát megszólításként, vagyis második személyű összkifejezésként nem lehet használni, magadra, tehát első személyként szintén nem, csak harmadik személyűben lehet, egy harmadik emberről mondhatjuk, igen, hogy ki ez, hát ez egy fiatal tévérendező.
Na most, ha egy picit váltogatom, ugye, mert ilyenkor, mint a vegyész, azt mondjuk, jó, akkor a hőmérsékletet változtassuk, a nyomást változtassuk, adjunk hozzá, vegyünk el, mit tudom én. Tehát ha azt mondaná, hogy én Balajti Dénes nyugalmazott bányamérnök vagyok. Ez nem olyan cikk.
Az már elmegy, igen.
Ugye? Tehát mi az, amitől Balajti Dénes idős pedagógus vagyok?
Nem. Tehát úgy látszik, és itt mindegyiknél valami jelzőszerű. Jó, a nagyon hülye, benne a nagyon az nem jelző, hanem inkább egy fokozó, határozó.
Jó, igen.
De ugye arról van szó, hogy talán két fajtájuk van ezeknek a módosítóknak. A nyugalmazott tanácsos, vagy nem tudom, mi volt a példád, nyugalmazott, az nem olyan természetű jelző, mint a fiatal.
Ez igaz.
Nem tudom a pontos kategóriáját most megmondani, igen, hogy mi a különbség a kettő között. De igen, olyan, mintha azok lennének ilyen furcsák,
igen,
amik talán átmeneti, vagy tulajdonos, de nem biztos. Nem vagyok benne biztos.
Igen, nagyon nehéz.
Nem, mert az egyszerű pásztor az egész életében egy egyszerű pásztor.
Igen, úgy van. Kérem szépen, gyűjtsenek még ilyen furcsa példákat, hogy amik igazak, hiszen valóban a pásztor egyszerű, nagyon hülye vagy.
De csak egy harmadik személyre, az ő leírására, igen, alkalmazhatók, de sem a megszólítására, igen, sem az önmaguk, igen, leírására, igen, nem használ.
Jó nap! Napot kívánok, Kis László népszerű író. Ugye ez se jó?
Hát nem. Itt a népszerű ráadásul ugye egyfajta érték mozzanatot is tartalmaz.
Talán
az is számít.
Talán az egyszerű, a fiatal? Talán a nagyon?
Talán ilyesmi, igen.
Á, tehát érték mozzanatot tartalmaz.
Én ezt érzem, de hát nem tudnám, aha, ezt nagyon precízen megfogalmazni, hogy mit jelent. Aha. Hogy harmadik félről beszélünk, akkor természetes, hogy ítélkezhetünk róla. Aha. De amikor megszólítunk valakit, akkor nem az a célunk, hogy ítéletet mondjunk róla, meg magunkról sem szoktunk.
Igen, mert az egyszerű pásztor esetében az egyszerű, az egy dicsérő szóként írta bele Gárdonyi Géza, ugye, a karácsonyi énekbe. Nem becsmérli, hogy az egy analfabéta bunkó az a pásztor, hanem milyen szép, tiszta lelkű ember az egyszerű pásztor. Tehát lehet, hogy tényleg...
De akármelyik is lenne, értékelő lenne. Ha negatív lenne, akkor is értékelő lenne, szóval semmiképp sem... Mindenképpen beleesik ebbe a kategóriába, amit mondok.
Jó, igazad van.
De hogy ez-e a fő kritérium, az értékelő mozzanat, ez nem teszem én le a nagy eskült, csak valahogy ezt érzem benne.
Igen.
Hát gondolj bele, ha szélsőséges példát mondunk, azt mondanám, hogy Balajti Dénes zseniális filmrendező vagyok. Hát ugye az még sokkal, igen, furcsább lenne, igen, mint a fiatal, igen, tévérendező,
igen,
és
igen,
minél, igen, inkább tartalmaz értékelést, annál abszurdabb, igen, az, hogy valaki ezt...
Igen. Na most azt mondhatja, hogy Balajti Dénes állástalan tévérendező vagyok.
Igen.
Ugye? Az nem.
Az a nyugalmazotthoz hasonlít, igen, az állástalan.
Igen, tényleg, igen, jó. Hát köszönjük szépen. Igen, furcsa. És nagyon jól használja ki Parti Nagy Lajos, ugye, hát komikus és szatirikus célra ezt a furcsaságát a nyelvnek.
Bizony.
Igen.
Bizony. Már szerintem a te nagyon hülye az is, szerintem az a macskafogóból szám. Jó, igen.
Parti Nagy úgy ír, mintha egy dilettáns írónő írná ezt a regényt, és aki, mint aki nem venné észre, hogy ilyet a igaz, amit leír.
A valóságos életben ilyet nem, igen, mondanak az emberek. Igen. Igen. Jó.
Jó. Hát a következőt azt én magam írtam be, mert úgy éreztem, hogy tollat kell ragadnom. Engem régóta zavar.
Hát megköszönjük Nádasdy Ádámnak a kérdését először is, mert szeretjük, amikor, igen, amikor ilyen kérdéseket kapunk.
Köszönöm.
Mit ír Nádasdy Ádám?
Hát Nádasdy Ádámot régóta zavarja egy elharapódzóban lévő vadhajtása a magyar nyelvnek. Legutóbb Kálmán László, az ismert nyelvész.
Na csak.
Kálmán László ismert nyelvész vagy.
Én hallottam már a nevét, igen.
Azt mondta, vagy azt írta. Ez filozófiai szempontból ez is nagyon sikamlós besorolás lenne. Hát nekem ez furcsa, aki idősebb vagyok Kálmán tanárulnál. Nekem a sikamlós még a régi értelmet hordozza, azt jelentett, hogy malac vicc, szexuális célzás, kétértelmű szöveg. Hát ez volt hát a sikamlós.
Azt is jelenti, de az nekem már egy picit régies, ugye?
Tehát sikamlós viccelődés, azt mondja, csókolom Gizike, puszilom a hasát. Erre Gizike azt válaszolja, Béla, Béla, adja még maga alább is. Ugye? Ez egy sikamlós párbeszéd. És emlékszem, hogy amikor én gyerek voltam, akkor voltak az úgynevezett favicek, amik valahogy mintha fából lettek volna, nem voltak igazán humorosak, de ezért kellett röhögni rajtuk, mert ezek favicek voltak. Igen. És a bátyám egyszer hazajött, és azt mondtam, mondjak neked egy sikamlós favicet. Mondom, mondjál. Azt mondta, síléc.
Jaj.
Igen. Jó. Ugye, igen.
Jó, tehát a sikamlósnak neked az az értelme rögzült, hogy...
malacság, szexuális...
méghozzá nem direkt,
nem
közvetlenül célozza meg ezt a tárgyat, hanem csak célozgat vagy utalgat rá.
Pontosan,
ugye?
Igen.
Igen, én ezt az értelmét ismerem, bár egy kicsit nekem réges, tehát én nem használnám ezt a szót ebben az értelemben, hanem inkább úgy érzem, hogy talán a szüleim használták ezt ebben az értelemben, hogy ez a kabarétréfa sikamlós volt.
Így van, így van.
Én amikor ezt használtam, már nem tudom melyik cikkemben, én ezt úgy értettem, hogy ami kicsúszik a kezünkből, nem...
Igen.
Mint egy szappan, vizes szappan, igen, amit nem tudunk
rendelni. Igen, igen, vagy mint egy angolna.
Vagy egy angolna, így van.
Na most ezzel nem állsz egyedül.
Nem tudnánk szilárdan megragadni.
Ez ma az elterjedt használat.
Igen? Ja, hogy akkor nem én vagyok a főbűnös.
Nem, mert akkor nyelvbotlás volna, hát az nem érdekel egy nyelvészt. Engem, mint nyelvészt, azért érdekel ez, mert ezek szerint te is már, jó lett, nem vagy igazán fiatal, már ezt a... Tehát már a barikád másik oldalán állsz, és már ezt az új jelentést használod, hogy bizonytalan, ami könnyen félreértéshez vezet, mint hogyha az ember olajos vaslapra lép, ugye, és akkor könnyen hát
én föl is hívnám erre a hallgatóink figyelmét egyébként, hogy a Nádasdy Ádám nevű hallgatónk példaszerűen olyan jelenséget küldött meg nekünk, amiről meggyőződött, hogy ez nem egy nyelvbotlás.
Igen.
Mert nagyon sokszor kapunk olyan kérdéseket hallgatóktól, hogy tényleg lehet így mondani, hogy blablabla, és ezt egyszer hallotta valahol, és egyértelmű, hogy ez nem egy elterjedt valami, hanem valaki
igen,
rosszul fogalmazott
igen,
véletlenül.
Igen, igen.
Tehát azt mondod, hogy ez nem egy nyelvbotlás, nem egy véletlen rosszul fogalmazás, hanem egy terjedőben levő tendenció, és az ilyeneket szeretjük.
Igen, ez valóban érdekes. Hát a sikamlósnak ugye megvan az alapjelentése, sikamlós padló, aztán van ez a ma már elavulóban levő,
igen,
hogy
igen.
Hát szexuális kétértelmű célzás, vicc, illetve a most elterjedt, vagy elterjedőben levő, megint csak metaforikus jelentés, tehát egy olyan terület, ahol vigyázni kell, mert könnyen elcsúszik.
Félrecsúszhat, nem jól megragadható,
igen,
mert...
Igen.
Jó.
Sikamlós besorolás. Jó.
De akkor ezt csak konstatálni tudjuk, hogy ez így van, nem ítéljük el Kálmán Lászlót azért, mert ebben az értelemben használta, csak konstatáljuk, hogy akkor van egy ilyen terjedőben levő használat.
Hát igen, mert mi nem toleránsak vagyunk, hanem nyelvészek.
Jól van.
Most te jössz.
Jó. Vaha Balázs kollégánk, szintén nyelvész, egyébként azt mondja, hogy a legutóbbi adásban, most ez jó régen volt ez a legutóbbi adás, mert ez még a szünet előtt volt,
igen,
de a kérdések
jó.
Azt ugye mindenki tudja, hogy sorba állnak nálunk időrendben.
Igen.
A legutóbbi adásban Kálmán László Klíma Lászlóval beszélgetett, az adás meggyőzően igazolt, hogy a nyelvrokonság, a nyelvek eredete és a népek genetikai eredete más és más téma, a nyelvek eredetét és történetét a népek vagy a néphez tartozó egyének genetikai leszármazás történetével nem szabad gondatlanul keverni. Ezt most csak azért olvastam fel, hogy emlékeztessek arra, hogy melyik műsorra utalva a Balázs a magyar őstörténet genetikai és nyelvi oldalairól beszéltünk Klíma Lászlóval.
Egyáltalán nem biztos, aki... hogy a finnek nekünk rokonaink, de az biztos, hogy a magyar nyelvnek, a finni nyelv a rokona.
Így van.
Igen.
Jó. Azt mondja, úgy érzem, hogy ugyanakkor kimaradt a nyelvi szubsztrátumok, szuperstrátumok kérdése. Mindjárt elmagyarázzuk a hallgatóknak, hogy ez mit jelent. Vagyis, mit mond a nyelvtudomány arról a dologról, amikor kifejezetten a nyelvek körében tapasztaljuk, hogy egy adott nyelvcsaládhoz tartozó nyelv, egy másik nyelvcsaládba tartozó nyelv bizonyos tulajdonságait elég nagy mennyiségben tartalmazza, mint egy őrzi. Tehát elmondom azért, hogy mit értünk szubsztrátumon, meg szuperstrátumon. Ez egy olyan félig nyelvészeti kifejezés, nyelvészek szokták használni, de ha rákérdezünk, általában zavarba jönnek, hogy mit is értenek rajta. Szubsztrátum azt jelenti, egy nyelvi szubsztrátum, hogy egy olyan lakosság, egy nyelv, ami egy bizonyos területen él, vagy élt, mielőtt egy másik nyelvbeszélői oda költöztek volna, körülbelül ezt jelenti a szubsztrátum. Igen. Tehát amire rátelepül egy másik nyelv.
A szó latinul van szubsztrátum, és azt jelenti, hogy alréteg igazából.
És ugyanezt ebből a metaforából, ebből a képből indul ki, hogy ott lakik egy népesség, és rátelepül a tetejére. Ugye ez nyilvánvalóan egy képes kifejezés, hiszen nem a tetejére igen, költöznek. Igen. És ugyanígy a szuperstrátum az a másik népesség, amelyik a tetejére, a másik fölé költözik.
De mondjuk el, hogy sem a szubsztrátum, sem a szuperstrátum nem az illető helyen végül is ma beszélt nyelv, hanem csak egy-egy réteg, egy elnyomott, vagy hát kihalásra ítélt, legyőzött nyelv, illetve furcsa módon a másik országban, másik történelmi pillanatban a győzteseknek a behozott nyelve, amely azonban nem maradt meg, és a győztesek beleolvadtak a leigázottakba, csak az ő eredetileg győztes nyelvüknek bizonyos elemei, mint szuperstrátum még mindig, mint a húsleves tetején a hab, úgy úszkál.
Igen, ugye? Például. Arra gondolsz, hogy például a rómaiak, amikor Germániában...
Igen, hát ezeket arra találták ki. Igen. A szubsztrátumra a legklasszikusabb példa a francia, a mai francia nyelv alatt meghúzódó gall, vagy hát kelta a szó általánosabb értelmében. Például az, hogy az U betűt ű-nek mondják a francia nyelven, állítólag ez szubsztrátum hatás, hiszen ez semmelyik másik neolatin nyelv nem csinálja, a román nem, az olasz nem, a spanyol nem, stb., csak a francia, és ez lám-lám nyilván akkor a szubsztrátum hatása, mert hogy a galloknál volt ű hang, és hát akkor ugyan a latin lett az általánosan elfogadott nyelv, ma franciának hívjuk, de az ű azonnal jön. Hát ez lehetséges, hogy...
Na most azért szépen. Szép ez a példa, amit most elmondtál, mert ez azt is illusztrálja egyben, amivel én folytattam volna, hogy valójában a legritkább esetben, vagy talán mondhatnám azt is, hogy soha sem lehet bizonyítani, hogy valami tényleg egy szubsztrátum miatt következette be, vagy nem.
Aha.
Tehát, hogy a franciában az ű és az ő megjelenése, ami ugye a latinban nem létezett, az valóban a kelta szubsztrátumnak a hatásai, erre azért nem tudunk, ezt azért nem tudjuk bizonyítani, mert fogalmunk sincs, hogy azok a kelták, akik ott laktak Galliában, azok hogy beszéltek, volt-e a nyelvükben ő és ő.
Ha csak abból nem látjuk bizonyítva.
Csak ebből gondol, igen, és nagyon sok ilyen jelenség van.
Igen.
Egy csomó spanyol furcsaságot, ami a többi új latin nyelvtől megkülönbözteti, szokták így emlegetni, hogy talán ibér szubsztrátum hatás, tehát, hogy akik az ibériai félszigeten korábban laktak,
a baszkok
és egyéb ibér nyelvek esetleg hatottak rá. Na most igen, esetleg. Igen. És ez mindig oda mondják, és gyakorlatilag nem láttam olyan esetet még, ahol meggyőzően azt lehet mondani, hogy igen, ez szubsztrátum hatás.
Igen, igen.
Amiről biztosan lehet tudni, hogy létezik, az, amit úgy hívunk, hogy areális hatás, és a nem régi adásainkban volt is, amikor például szibériai nyelvekről beszéltünk, vagy korábban törökségi nyelvekről.
Ugye latin hogy az
nagyon,
a terület.
Az nagyon fontos dolog, de ott nem szub és szuper viszony van a két nyelv között, hanem szomszédság, vagy,
igen, igazad
vagy kisebb-nagyobb együttélés össze. Ugye olyan is van sokszor, hogy tényleg annyira együttélés, hogy nem is határosak egymással, hanem konkrétan vegyes területek léteznek.
Igen. Latinos szakszóval ad stratum, tehát mellé réteg. A szuperstratumra azért hadd mondjuk el egy érdekes példa, az Olaszországot, Észak-Olaszországot leigázó gótok, tehát germánok, akik egy jó ideig ott éltek, és azért ezt a németszerű nyelvet beszélték, majd lassan az olaszságba belesüppettek, de hagytak nyomokat. Hát például, hogy a leggazdagabb és legnagyobb északi tartományt Lombardiának hívják, ami ugye Longobardia abból jön, mert hogy a longobárdok, vagyis hosszú szakállúaknak a tartománya volt. És az olasz nyelvben megmaradtak szavak, mint mondjuk guerra, háború, ami látszik az angol war, ugyanaz a szó. És még egy csomó más, guardare, nézni, ugye német warten, hát őrködni, őrizni, várni, stb. Tehát a szókincsben lehet azt mondani, hogy egy komoly szuperstrátum elem maradt meg az olasz nyelvben.
Igen, de valahogy a jövevényszavakra nem szokták ezt mondani, hogy a szuperstrátum, szubstrátum dolog, hanem inkább az ilyen rejtélyes hangváltó, mint az első példád volt. Hogy került a franciába ő meg ő.
Igen.
Meg kell mondanom, hogy ilyen jellegű hangváltozások,
igen,
hogy például az ú üsödik, tehát előképzetté válik, ilyenek a világon állandóan bekövetkeznek mindenféle külső hatás nélkül is. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy a francia ű és ő létezését muszáj valamilyen külső befolyással magyarázni, nem muszáj.
Igen.
Lehet, de nem tudjuk.
Jó, azt is szokták mondani, igazad van, az, jó, a szókincsre persze érdekes magyarázatot ad, csak az meg eléggé kézenfekvő, ahhoz nem kell ilyen elmélet.
Persze.
Tehát mikor a magyarok ide bejöttek, akkor itt szlávság élt, végül is egy csomó területen ugye a magyar lett az uralkodó nyelv, de hát mondjuk egy csomó helynévben Visegrád, hát ez nyilvánvalóan ma is egy szláv szó, ugye magas vár, megmaradt a szubsztrátumból.
Igen, tehát lényegében már megválaszoltuk Vala Balázs kérdését, mert ő azt kérdezte, hogy eléggé látjuk-e, ő így fogalmazza meg, eléggé látjuk-e a különbséget a között, amikor egy nyelven belül spontán hangváltozás zajlik le. Ugye ez lenne az a példa, amit mondtam, hogy a franciában spontán módon lehetett, változhatott az új
ügyvét. Ilyet számos nyelvben látunk, igen.
És a között, amikor egy ott élő szubsztrátum, vagy egy másik közösség hatására történik valami, én azt válaszolnám Valásnak, hogy nem látjuk világosan a különbséget. Én legalábbis, hát azért már igen sok ilyennekre vonatkozó cikket olvastam. Én még meggyőző bizonyítékot arra, hogy valami szubsztrátum hatás nem láttam.
Igen. Egy szép ötlet és egy érdekes gondolat, de nem lehet bizonyítani.
Igen. És hát különösen a spanyolval kapcsolatban, én spanyol szakos voltam, és emlékszem arra, hogy mi mindenre mondták rá azt, hogy az lehet, hogy baszk hatás. Ennek egy részéről nem tudok rendesen baszkul, nagyon keveset tanultam, de egy részéről egészen világos, hogy nem lehet baszkhatás, mert a baszkban nem is úgy van. Tehát nagyon sokszor a szubsztrátum magyarázat az kimutathatóan nem stimmel.
Igen, és könnyű visszaélni vele.
Jó, akkor most tartunk egy rövid szünetet, ahogy szoktuk, a műsor felénél, és utána rögtön jövünk vissza. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Szószátjár.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Nyelvészklub. Kálmán László és Nádasdi Ádám műsora.
Kár, hogy a magyar
üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
És folytatjuk a Szószátjár műsorát. Hát van itt egy kérdés, amire én nem tudok semmilyen választ. Ádámnak van valamiféle sejtése.
Hát,
Zoboki András nevű hallgatónk kérdezi, hogy abban, hogy a viszontlátásra, illetve a viszonthallásra, ezekben a köszönésekben, honnan ered a ra? hogy talán arra kifejezésre hasonlít, amikor valamilyen alkalomra, ahol szintén a ra-rak szerepel, inni is valamire szoktak, akárcsak... Pontosan. Miért nem például a logikusabbnak tűnő ig, vagy kor, esetleg val? Na jó, ilyen kérdésekre nem lehet válaszolni, hogy miért nem valahogy másképp alakult a magyar nyelv. Igen. Jó, értem én, hogy mire gondol, mert van olyan nyelv, például a spanyol nyelvben az ig értelmű előjáró szót használják ilyenkor.
Hogy hangzik?
De a hasta, ugye? Hasta luego, stb.
Aha. Hasta la vista.
Hasta la vista. Az valami a logikusabb tényleg, mert hogy az lehet úgy érteni, mint egy hiányos mondat, hogy addig is vigyázz magadra, hogy addig is áldjon meg téged az Úr, vagy mit tudom én, ameddig újra nem találkozunk. De ez is belemagyarázás egyébként, nem tudom.
Angolul is lehet azt mondani, kicsit talán régiesebb, vagy amerikaiasabb, hogy so long, ilyen elbúcsúzási köszönéskor, ami megint csak azt jelenti, hogy egészen addig.
Aha.
Hát értsd, egészen addig, amíg nem találkozunk újra, addig vigyázz magadra, vagy legyél jó, so long, goodbye. Én nem használnám már kicsit olyan 50-es évek, de hát szóval volt ilyen. No, de...
De ez nem magyarázza azt, hogy... Jó, nem. Tehát olyan kérdés nem lehet válaszolni, hogy miért nem így mondjuk, hát mert nem úgy alakult, igen. De ettől még a kérdés marad, hogy a rare viszont miből eredhet,
én és azt hiszem, hogy amit Zoboki úr maga is megemlít, hogy inni is valamire szoktak, akár a közeli viszontlátásra. Tehát én azt gondolom, hogy ez abból származik, hogy mikor hát már az együttlét, vagy az este, vagy a vacsora befejeződött, akkor emeljük poharunkat a viszontlátásra. Mint ahogy azt
és
mondom,
úgy gondolod, hogy olyan mértékű volt Magyarországon az alkoholfogyasztás, hagyományosan minden búcsúzáskor kocintottak?
Ez maximálisan így igen? Van. Igen, ebben nem kételkedem. De hát,
vagy pedig egyszerűen átvitték a kocintásra fenntartott kifejezéseket erre.
Hát igen. Jó, a viszont hallásra, hát ez nagyon késői. Az
persze,
a telefon,
az már ennek a mintájára van.
Mintájára
persze.
Van, igen. Mert ő ugye azt is kérdezi, hogy honnan jön a névelő. Hát innen, mert hát hogyha kocintunk, akkor azt mondom, hogy a sikerre, a viszontlátásra, a békére, vagy akármire. Tehát az természetes. Hát ha igaz ez, amit mondok. Ő azt is mondja, hát talán fiatal ember, mert azt mondja, hogy kialakult egy új elköszönési forma a viszontlátásra, a viszonthallásra, írja ő. Hangsúly csak az első szótagnus, ez egyáltalán nem új, ezt gyerekkoromban is hallottam. Egy kicsit gúnyosan, nem igazi köszönés volt, hanem, tehát mikor beszám, vagy azt akarták, hogy valaki menjen már a fenébe, jó? Van még valamilyen kérdése? A viszont látásra,
igen,
tessék
igen.
Arra kifáradni.
Tényleg?
Igen,
ezt én nem érzem benne. De abban téved, hogy csak az első szótagon van hangsúly, mert szerintem itt ritmikusan van a hangsúly, a viszont látásra, igazán ugye? Van. Tehát két helyen van benne hangsúly, ami eleve szokatlan a magyarban.
Igazad van, igen. A viszont látásra. És vagy az ember azt mondja, jó van, figyelj ide, hát ne sokat vitatkozzál vele, hagyd rá az egészet, aztán a viszont látásra. Tehát kvázi, hogy...
De rosszul emlékszem, hogy talán a Klubrádióban Dési János barátunk is szokott így elbúcsúzni a hallgatóktól, hogy a viszont látásra. Szerintem ő is ironikusan mondja ezt. Aha. Mint egy ilyen pesties beszédmódot akar használni, de igen, ez létezik.
Igen,
itt ez szerintem csak a ritmus miatt van.
Jó, és hát az, hogy eltolom a hangsúlyt és a ritmust hagyom érvényesülni, abban persze van valami ironikus, gúnyoros, tehát hogy nem a normálisan mondom a dolgot. Olyan, mint mikor azt mondom, hogy az anyád. Hát nem, ez is ide tartozik.
Tényleg, hát, hiszen az egy névelő, miért kellene ki hangsúlyosan?
Pontosan, na most, ha valóban az édesanyára célzok, akkor nem mondom azt, hogy láttam a piacon az anyád.
A, sőt, hát ugye? Persze, igen. Hát ezt nem is lehetne mondani. De jó, ezt észre se vettem még eddig.
Istennel ugyanígy.
Akkor ez egy nagyon jó példa arra, hogy a névelő igenis lehet hangsúlyos.
Hát csak
ezen
túl már,
használni fogok.
Akkor már talán nem is névelő valahogy, akkor már hát egyben
is. Hát ugye ez már filozófia. Ez egy névelő.
És ez sikamlós kérdés már, ugye?
Mert arra jó példát tudok, amikor a kötőszó hangsúlyos tud lenni, mert azt ugye lehet mondani, lehet visszakérdeni azt, hogy és? Tehát azt látjuk, hogy az és az tud hangsúlyos lenni.
Jó, és
de
mi
a névelőtről még
és
nem.
Mi van a gyerekeiddel, és akkor elkezdesz panaszkodni, hogy a Béla állandóan csak pénz kér. A Marinak rossz a házasság. A Juci nem akar hazajönni, és így tovább. Tehát ez messzire vezetni. Itt most a csücskét kaptuk el egy jelenségcsoportnak, ahol megint csak ugye ironikus, vagy bosszús, vagy akár becsmérlő céllal, de minden esetre erős stilisztikai okokból. Ugye?
Nagyon érdekes. Igen.
A bíróság már a kezükben van, a rendőrség nem teszi a dolgát, és itt tovább.
Nagyon érdekes megfigyelés, igen. Köszönjük szépen. Azt kérdezi Horváth G. György nevű hallgatunk, hogy körülbelül mikor vált szét a lengyel, a szlovák és a cseh nyelv. Hát volt egy külön műsorunk a szláv nyelvekről, de bevallom, én is úgy emlékszem, hogy erről nem szóltunk, ezt a kérdést nem érintettük, hogy ezek a nyelvek, amelyek, hát mindenki, aki egy kicsit tud, vagy ismeri ezeket, tudja, hogy nagyon közel állnak egymáshoz, mikor különültek el egymástól, mióta hívjuk őket önálló nyelvnek, és mivel ilyen sok hasonlóság köztük, ugye mindenki gyanakszik arra, hogy nem olyan nagyon régen különültek el.
Igen.
Én megpróbáltam egy kicsit utána nézni.
Mit találtam?
Nagyon részletes történetet most nem fogok mesélni, de úgy nagyjából időszakra, tehát a cseh és a szlovák, mint két ág, az körülbelül a 9. század környékén vált ketté.
Egymástól a cseh?
Nem, mint a cseh és a szlovák, mint ág.
Akkor tehát még együtt voltak.
Igen, igen, igen. Nagyon érdekes egyébként, hogy ez, amikor nagyon furcsa kérdések, és nagyon sokszor nem eldönthetők, hogy egy nyelv meddig, mikor lesz önálló, mikor csak egy tájszólása vagy változat a másiknak. És szokták is mondani a nyelvészek, hogy az, hogy mi önálló nyelv, az nem nyelvészeti, hanem politikai kérdés.
Igen.
Meg azt szokták mondani, hogy akkor egy nyelv, ha van hadserege is.
Haditengerészete is.
Mondjuk haditengerészetet hagyjuk, mert ilyen országban, mint Magyarországon nincs tenger.
Jó, igen.
De hogy ez politikai kérdés. És az az érdekes, igen, hogy tényleg úgy szokott lenni a korszakolás, hogy akkor kezdünk önálló nyelvről beszélni, amikor valamilyen államiság, vagy legalább valamilyen alakulathoz kapcsolódik. Tehát például ez, hogy a cseh és a szlovák, mint önálló ág a 9. században önállósult, az azzal kapcsolódik össze, hogy a Nagy Morva Birodalom akkor alakult ki. És annak ez volt a nyelve, ez a cseh, szlovák, akármi még ugye...
Szemben a lengyellel, ami szemben akkor a lengyel... már a Kárpátokon kívül maradt,
így van,
ugye?
Így van. Igen. Ezzel szemben, amúgy a cseh és a szlovák egymástól külön váljon, ahhoz sokkal több idő kellett, és egyébként ez azon is látszik, hogy köztük sokkal nagyobb a hasonlóság, mint a kettőjüknek a lengyellel való hasonlósága. Ez csak a 15-16. Században történt meg. És a lengyelről, mint önálló nyelvről szintén csak a 15-16. Században kezdtek el beszélni, mert akkor alakult, én nagyon rossz vagyok történelemből, de hogy hívták ezt az államalakulatot, de valamilyen lengyel államalakulat akkor meg.
Laci, a lengyel, az 10. század.
Ja, bocsánat, akkor már igen, hiszen mondtuk, hogy már külön vált a csetelés.
Igen. Jó, ez
de hogy
azzal
hívták
is
ezt az államalakulatot, az azt én nem tudom, nem hiszem, hogy Lengyelországnak hívták.
Hát talán Polóniának hívták.
Igen?
Nem tudom. Mert hát Polónia csak egyszerűen Lengyelország latinul. Na most tegyük hozzá, hogy nekünk más, mint írott dokumentum nem áll rendelkezésünkre. Most azt a bizony, azt tudni kell, hogy ezt ki írta, mikor és miért, és az valóban érdekes, hogy egyszer csak valaki másképp kezd írni, mint az elődei. Ilyen az angol nyelv történetében fordul elő, hogy volt a rendes angol szász nyelv, és akkor 1066-ban a franciák, akik normannoknak nevezték magukat, különböző okokból, ugye meghódítják Angliát, és a saját francia nyelvüket erősen ott forszírozzák, és attól kezdve az angol maga is másképp kezdenek írni, más írást használnak. Ugyanígy a kereszténység felvételei lehetett a 10. században, az oka annak, hogy elkezdenek olyan dokumentumok lenni, amiket már lengyelnek nevezhetünk. Érted? De ha 100 évvel hamarabb veszik föl a kereszténységet, akkor már 100 évvel hamarabb is ilyen nyelven írtak volna, csak addig nem írtak.
Ebben biztos vagy. Nem tudom, nekem valahogy mindig azzal függ össze, hogy létezik-e valami valamiféle közigazgatás, még ha nem is nevezzük hát országnak vagy államnak.
Hát a kereszténység fölvétele.
Hát igen, jó.
Hát igen, ez ami azt jelenti, hogy egy szervezett állam.
De hát tudunk olyan történetekről, mint ami például Itáliában volt, ahol hát nem jött létre igazából nagyon-nagyon sokáig egy egységes állam. Ennek ellenére valamit szoktunk mondani arról, hogy mikortól nevezzük olasznak.
Igen.
De ha ránézzünk a legkorábbi olyan dokumentumokra, amikre azt szokták mondani, hogy ne ezek az első olasz dokumentumok, emlékszem, van valamilyen...
A veronai rejtvény.
Így van egy ilyen, hogy mondják ezt magyarul? Találós kérdés. Hát ha arra ránézzünk, hogy az hogy néz ki, hát azon nagyon vitatható, hogy az olaszul van.
Igen, vagy hibás latin.
Igen. Ezért hagyomány kérdése is, hogy arra azt szokták mondani, hogy az első olasz nyelvemlék, de ha ezt nem tudod, és ránézel, akkor azt mondod, hogy ez vulgáris latin, és kész.
Jó, mert ott megvan a nagymamája az olasz nyelvnek, a latin. Igen. Jó, tehát akkor még egyszer. Krisztus után 10. században válnak szét a lengyel, a szlovák és a cseh, oly módon, hogy a lengyel elkülönül, hát a Kárpátok elkezdi elválasztani ezt a két területet, a lengyel egyfelől és a cseh kötőjel szlovák másfelől.
De és amiket akkor még nem neveztünk, így, vagy nem nevezett senki így két külön néven.
Igen, és aztán egy idő múlva a cseh és a szlovák egymástól is külön válnak, de jóval később 15-16. Században. Jó.
Jó, van egy nagyon érdekes kérdésünk Florenc Andrástól, aki a névelő elhagyásáról beszél, és ez igazából többféle kérdés, és többféle területen, nem biztos, hogy hát megpróbálunk talán a maradék időben a végére járni, de itt sokféle kérdés van ebben elrejtve. Azt mondja, a névelő elhagyásáról akarok írni. A jogi bikfa nyelvben már nem is nagyon tűnik fel az ilyesmi. Vevő kijelenti, hogy eladó kötelezi magát, hogy stb. Talán a jog korábbi latin hatása jelenik meg ezekben a formákban. Nem tudok latinul, de azt hiszem, nem használ a latin névelőket.
Ez igaz.
Na most várjál, ez az első kérdés. Ami ezután jön, az nagyjából független ettől, de erre gyorsan válaszoljunk azért. Én nem hiszem különböző latin hatás, mert akkor a jogi nyelven mindenféle más helyekről is elhagyogatnák a névelőket. Meg egyáltalán szerintem ilyen közvetlenül nem hat a latin a magyarra.
Ez mindig csak az aktánsok, tehát a szereplők neve előtt van. Tehát azt nem mondjuk, hogy vevő megtekintette ingatlant. Ez így a jogi nyelven sincs.
Hát ezt erre céloztam, hogy akkor sokkal több helyen hagyogatnák el a névelőt.
Pontosan.
Így van. Hanem miről van itt szó? Arról van szerintem szó, hogy egyébként hozzáteszem, hogy a jogászok között is van, aki ettől visszajog, és szeretné, hogyha mindig ilyenkor névelőt használnánk. A jogászok másik része pedig azt mondja, hogy ez a hagyomány, és...
Meg ezek kvázi követni. Tulajdonnevek ilyenkor.
Ezt akartam
mint
mondani.
Mint a nagy véve lenne, vevő.
Sőt, szerintem egy csomószor nagyjal is írják, és lehet, hogy ebben is megoszlanak a jogászok, hogy kell-e nagybetűvel kezdeni, vagy nem. De ezek egyszerűen tulajdonnevek. Tehát leírja, hogy nem tudom én, Kovács Kázmérné továbbiakban vevő.
Igen.
És hogy a továbbiakban vevő, ez pont azt jelenti, hogy én ezt a nevet adom neki, nem ezt a hosszú polgári nevét fogom használni, továbbiakban vevő. Le persze írhatná azt is, hogy továbbiakban a vevő, csak akkor köznév maradna. Én azt gondolom, hogy továbbiakban vevő, ez egy olyan szokás, ami létezik. Lehet, hogy a jogászok meg fognak minket róni, mert mondom, két iskola van köztük is, hogy most melyik az igazi,
az
régi
lesz,
szokás.
Megint az toleránsak vagyunk, Laci, nagyon vigyázz. Igen.
Jó, én ezt sokszor láttam, én ezt így megszoktam, hogy van egy ilyen szokás, és elfogadtam, hogy ilyenkor átminősítjük ideiglenesen ezeket tulajdonnévé, és aztán úgy használjuk.
Tehát tájékoztattuk vevőt arról, hogy stb. Stb. Ugye?
Igen. Akkor névnek tekintettük. Ha valakinek nem tetszik, akkor tegyen oda névelőt. Én nem biztos, hogy ezt szabványosítani kell egyébként, vagy hogy ezt mindenkinek egyformán kell csinálni. Jaj, megint toleráns voltam. Jó, de folytassuk akkor a kérdést, mert Florenc András további kérdése ettől szerintem teljesen függ, mármint a jogi nyelvhasználattól teljesen függetlenek. Azt mondja, hanem mivel magyarázzuk az ilyen mondatokat? Miniszterelnök úr meglátogatta. Püspök úr misét mondott az ünnepen. Államtitkár úr levélben fog válaszolni. Ezek voltak a példái. Az az érzésem, hogy aki ilyet mond, az egy kicsit meg is hajol a megfelelő időben, csak ez a rádióban nem látszik.
Ez nagyon jó, igen.
egyszerű emberek esetén nem szokás elhagyni a névelőt. Tehát nem mondjuk, tehát azt mondjuk, a portás feltelefonált az osztályra.
A portás, ugye?
Igen. Nem pedig portás feltelefonált, hogy, ugye? Tehát ilyenkor nem hagyjuk el a névelőt.
A gázszerelő holnap jön.
És nem gázszerelő holnap jön.
Igen ám, csak hát itten, ne vegye rossz néven a kedves hallgató, ő elkövet egy módszertani hibát. És az ugye hát az adatkezelésre nagyon kell vigyázni, mint a kémiában, hogy a hőmérséklet azonos legyen mindegyik kémcsőben, mert különben nem tudjuk, hogy mitől van a különbség. Ugyanis az első három példában mindig ott volt az úr, miniszterelnök úr meglátogatta, püspök úr misét mondott, államtitkár úr levélben. A második három példában meg nem volt ott. A portás feltelefonált, az eladó azt mondta, a gázszerelő holnap jön. Hát bocsánat, kapásból azt mondom erre, hogy ez azért van, mert vagy ott van az úr, vagy nincs ott az úr. Na most az sem igaz, hogy egyszerű emberek esetén, mert hát jó, mi az, hogy egyszerű emberek, már beszéltük az egyszerű pásztorokról, de...
Jó, én értem, hát itt magasrangú, a példáiban igen, csupa magasrangú ember
szerepel. Nem így van, mert bejön az igazgató, és azt mondja, gyerekek, osztályfőnök úr már többször megmondta nektek, hogy da-da-da-da-da-da, hát most akkor egyszerű ember, egy átlagos iskolai tanár vagy sem.
Hát a gyerekek szemszögéből nézve, osztályfőnök úr egy nagy hatalom.
Rendben tehát... van, akkor mondjuk ezt, és a vonaton azt mondom, a néni érdeklődik, hogy hol kell leszállni, és azt mondom, hogy ne tessék haragudni, nem tudom, kalauz úr majd megmondja. És rámutatok a kalauzra. Hát az aztán végképp, hát azért jó, abban a helyzetben persze igaz.
Nekem egy picit furcsa ez, és ahogy írja is a hallgatónk, hogy egy kicsit, mintha meg is hajolnánk ebben, amikor ezt kimondjuk.
Ez így van.
Egy kalauz előtt azért nem hajolunk meg. Tehát de nekem ez a kalauz úr, igen, az udvariasság sok mindent megenged, de én ezt nem tartom természetesnek egy kalauzra, azt mondani, hogy kalauz úr, mert én is azt érzem, hogy magasrangúnak kell lenni valahogy.
Aha. Hát jó, igen. Igen. Jó, kétségtelen, hogy ezekben az esetekben is igazából tulajdonnévként tekint rá, ugye miniszterelnök úr meglátogatta püspök úr, tehát ugye a neve helyett használja ezt.
És én érzem benne igenis ezt a tiszteletadás, igen, reverenciát, amit ír a hallgatónk, hogy kicsit gondolatban meg.
Most ezt lehet nem szeretni, vagy lehet szeretni, ez egy másik kérdés, hát miért ne hajoljak meg egy picit a püspöket?
Mondhatjuk erre, hogy névelő elhagyás? Mert a következőre gondolok, ugye azt már tisztáztuk, hogy nem hasonlít ahhoz, amit a jogi nyelvből hoz arra példára, igen, hogy vevő. Igen. Azt is tisztáztuk, hogy nem hasonlít arra az esetre, hogy a portás feltelefonált az osztályra, ahol nem lehet elhagyni a névelőt, mert ott nincs ott az úr utána. Hogy ezt nem... Ami nem világos az az, hogy mi a különbség a között, hogy miniszterelnök úr, meg névelővel a miniszterelnök úr. Ugyanis ez az elhagyás nem kötelező.
Így van.
Azt is lehet mondani, hogy a miniszterelnök úr...
Igen, igen.
A püspök úr misét mondott az ünnepen.
Ha, hogyne,
hogyne. De ilyen esetben el lehet hagyni a névelőt. Hogy igen. Itt miről van szó, ez... és hogy a hallgatónak igaza van abban, hogy nagyobb tisztelet tehát fejez ki az, ha elhagyjuk a névelőt, mint ha nem hagyjuk el a névelőt.
Igen, igen, ez valóban így van. Nem tudom, olyan egy kicsit, mint hogyha szemtől szembe mondanám.
Pontosan ezt neki. Akartam mondani. Pontosan ezt akartam mondani. Én ezt a régóta böki az oldalamat ez a jelenség, és azt hiszem nem állok ezzel egyedül, hogy a névelő elhagyás többször fordul elő, mint az én ízlésem, mint ahogy az én nyelvérzékem ezt megkívánna, és már talán nem akadok fönn rajta, eleinte nagyon fönn akadtam rajta. Mert nekem a névelő elhagyás az mindig a megszólítással volt.
Igen, püspök úr, szíveskedjék megtartani.
Pontosan, akkor mondom, hogy püspök úr, ha őt szólítom igen. meg, ha viszont róla beszélek, akkor azt mondom, hogy először is az urat se szoktam olyan, tehát nekem az is már sok, amikor róla beszélek, akkor a püspököt mondok,
igen.
vagy a püspök, nem is tudom mi jár ki neki, ő excellenciája, vagy nem tudom mi, de az urazás az szerintem megszólításnak az eszköze, igen. és nekem nagyon furcsa volt a rendszerváltás óta, hogy nem csak megszólításba kezdték el használni az urat. Nekem az, hogy a miniszterelnök úr akár van ott névelő, akár nincs, ha nem neki mondják, az nekem eleinte nagyon furcsa volt, és egy picit még most is furcsa. És akkor csináltam, elvégeztem egy rövid kutatást az irodalmi, a Magyar Nyelvtörténeti Korpuszában, és megnéztem, hogy az az úr, hát ezt viszonylag könnyű megnézni, hogy az uras kifejezések előtt mennyire hagyták el a névelőt, és azt találtam, hogy szinte mindig akkor hiányzott a névelő, ha megszólítás volt. Miniszterelnök úr mikorra kívánja a vacsoráját, vagy ilyesmi. Tehát ez a természetes. Nincs névelő, és ott az úr. Egyébként az, hogy megszólításban nem szerepel névelő, ez a magyarban teljesen általános. Ugye soha nem mondhatjuk valakinek, hogy a Péter foglaljon helyet.
Igen.
Tehát a megszólításnak az egyik kelléke, hogy elhagyjuk a névelőt. De az úr is a megszólítás kelléke volt, akkor rakták ki a végére, hogyha megszólították Igen. az illetőt. És a többi példa, amit a szép irodalomban találtam, ott pedig mindig az volt az érzésem, hogy kicsit gúnyoros. Tehát akkor mondják azt, hogy miniszterelnök úr nem méltóztatott meglátogatni, hogy fölkeresni, hogy eljönni a gyűlésre, amikor ezt rosszalják.
Mint egy tanár azt mondaná, hogy a diák úr nem méltóztatott benyújtani feladatot.
Így van. Tehát én azt tapasztaltam, hogy nagyon hosszú ideig, a 20. század elejéig vagy közepéig az úr jelenléte az mindig vagy megszólítást jelentett, tehát miniszterelnök úr csak akkor, ha neki mondták, vagy gúnyos volt. És a rendszerváltás után kezdtem fölfigyelni arra, hogy megpróbálják ezt valamiféle számomra egyébként szervilisnek tűnő, de lehet, hogy csak azért, mert én ilyen öreg vagyok és konzervatív nyelvhasználó.
Mi baj van a szervilizmussal?
Amikor a harmadik szemében beszélnek és úgy beszélnek, mint a megszólítanák, ez nekem nagyon, nagyon furcsa.
A legjobb barátaim közt is vannak szervilisek.
És másoktól is hallottam, bocsánat, ugyanezt ezt az érzést, tehát nem vagyok teljesen egyedül. Nagyon kevés időnk maradt. Én azt javaslom, hogy egyetlen egy kérdést hadd mondjak el gyorsan. Kádár György nevű hallgatón kérdezi egy idézet, hogy hova lettek ez a lakok? A fejlődés törvénye elsöpörte. És nem tudom, hallgatóink érzik-e, nekem ez furcsán hangzik, mert én azt mondanám, hová lettek ezek az alakok? A fejlődés törvénye elsöpörte őket. Miért nincs ott az őket? A végén kérdezi Kádár György, hova tűnt? Ez Mikszáth Kálmán idézet egyébként Jókai élete és kora című könyvéből. Régen tényleg így beszéltünk? Vagy véletlenül maradt ki akkor a mondatból az őket?
Nem véletlenül maradt ki, és ma is így beszélünk. Hol vannak a bőröndök? Bevittük a garázsba.
Ez neked
teljesen.
Nekem nem.
Teljesen.
Nekem nem. Meg kell mondanom, hogy ez az egyik nagy különbség egyébként két nagy nyelvváltozat között. A keleti nyelvjárásban rendszeresen elmarad az őket, akkor a te beszédedben ez egy keleti hatás. Ha tessék olvasni Benedek Elek meséit például, ugye ő erdélyi volt, és azt a nyelvjárást beszélte, rendszeresen hiányzik a... Ugye itt az a kérdés, hogy a határozott, vagy ezt a személyes némást többes számba is el lehet-e hagyni, vagy csak egy... Bocsánat.
Igen,
csak egyes számmal lehet elhagyni.
Igen.
A mi nyelv, az én nyelvváltozatomat csak egyes számmal lehet elhagyni, ha többes számmal, akkor ki kell mondani, hogy elsöpörte őket.
Tehát az őketet ki kell tenni.
Ki kell tenni az én nyelvváltozatomban. Aha. A keleti nyelvváltozatban egyáltalán nem szokták kitenni, aha, tehát lásd Benedek Elek, és egyáltalán az erdélyi beszéd.
Nekem úgy jó.
Akkor a te beszéded egyfajta hibrid ebből a szempontból.
Igen.
És erre azt kell mondani, szerintem, hogy akkor ez a te beszédedben egy keleti elem, vagy keleti nyelvjárási elem. Megkérdezhetjük megint a hallgatóinkat, hogy nekik mennyire természetes. Felolvasom újra az idézetet, hogy hova lettek ez a lakok? A fejlődés törvénye elsöpörte.
Igen.
És lehet, hogy a hallgatóink akár a származásuktól függően, akár attól függetlenül eltérőnek fogják találni.
Hova lettek a bőröndök? Bevittük a garázsba.
Tessék megmondani.
Ez ugyanaz, ugye?
Igen, igen. Köszönjük szépen a figyelmet. Megint búcsúzunk, és megint a jövő héten jövünk vissza. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Viszont hallásra.
Szószátjár.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Nyelvészklub. Kálmán László és Nádasdy Ádám műsora.
Kár, hogy a magyar